Kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, Józsué könyvénél nyissuk ki a Bibliát, és a 9. részből egy történetet fogok felolvasni. Azt a címet adtam ennek a szakasznak, hogy a nagy átverés. Én remélem, hogy a nagy átverésben nem szeretnétek részt venni, vagy soha nem szeretnétek ebbe belekerülni, sem úgy, hogy ti vagytok az átverők, mert jó keresztény nem veri át a másikat, igaz? Tehát becsületesen akarunk élni. Illetve hát az áldozat oldalán sem egy kellemes dolog lenni, hogy bennünket vernek át. Az Isten igéje most egy ilyen történetet hoz elénk, amikor valakiket átejtettek. És hogy mi ennek a tanulsága, meg fogjuk nézni. Tehát Józsué könyvének a 9. része így hangzik. Meghallották ezt mindazok a királyok, akik Jordánon túl a hegyvidéken, a Szefália alföldön és a nagy tenger egész partja mentén Libánon felé laktak, a hettiták, az emóriak, a kánoániak, a periziek, a hiviviek, a jebusziak szövetkeztek egymással, hogy együttesen harcoljanak Józsué és Izrael ellen. De meghallották Gibeon lakói is, hogy mit tett Józsué Jerikóval és Aj városával, ezért ők cselhez folyamodtak. Elindultak, és így szerelték föl magukat, elnyűjt zsákokat szereztek szamaraikra, meg elnyűjt, megrepetezett és összekötözött borostömlőket. A lábukra elnyűjt és foltozott csarukat, magukra pedig elnyűjt ruhát. Útra való kenyerük is mind száraz és csupa morzsa volt. Így mentek Józsuéhoz a táborba, Gilgálba, és ezt mondták neki, meg az izraelieknek. Messze földről jöttünk, kössetek most szövetséget velünk. Az izraeliek azonban ezt mondták a hivieknek. Hát, ha közöttünk laktok, hogyan köthetnénk akkor veletek szövetséget? Akkor ezt mondták Józsuénak, szolgáid vagyunk. Józsué azonban megkérdezte, kik vagytok és honnan jöttök? Azok ezt felelték neki. Igen, messze földről jöttek szolgáid, Istenednek az Úrnak a nevéért, mert hallottuk a hírét, és mindazt, amit Egyiptomban vitt véghez. Meg mindazt, amit az emóriak két királyával tett a Jordánon túl, Szihonnal, Hesbon királyával és Óggal, Básán királyával, Astarótban. Ezért véneink és országunk lakói ezt mondták nekünk, vegyetek magatokhoz útravalót, menjetek előjük, és mondjátok nekik, szolgáitok vagyunk, kössetek tehát szövetséget velünk. Itt a kenyerünk, még meleg volt, amikor otthonunkban elláttuk magunkat vele, és elindultunk, hogy hozzátok jöjjünk, most pedig már száraz és csupa morzsa lett. Ekkor még a borostömlők is újak voltak, amikor megtöltöttük, most pedig repedezettek. A ruhánk és a sarunk is elnyűjt a nagyon hosszú úton. Akkor kezükbe vették az emberek azoknak az útravalóját, de az Úr akaratát nem kérdezték meg. Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük, azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A népközösség vezetői pedig megesküdtek erre. 3 nappal azután, hogy szövetséget kötöttek velük, meghallották, hogy a közelből valók, sőt, közöttük laknak. Fölkerekedtek tehát Izrael fiai, és harmadra elérkeztek azoknak a városaihoz. Ezek voltak a városaik, Gibeon, Kefirá, Beirót és Kirját Járim. De nem koncolták fel őket Izrael fiai, mert a közösség vezetői megesküdtek nekik az Úrra, Izrael istenére. Emiatt zúgolódott egész közösség a vezetők ellen. De a vezetők mindezt mondták az egész közösségnek. Megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael istenére. Nem bánthatjuk őket. Azt csináljuk velük, hogy életben hagyjuk őket, és akkor nem ér bennünket az Úr haragja az eskü miatt, amivel megesküdtünk nekik. Azt mondták a vezetők, hogy életben maradhatnak, de legyenek az egész közösség favágói, vízhordói. Így határoztak róluk a vezetők. Józsué pedig hívta őket, és így beszélt hozzájuk. Miért csaltatok meg bennünket? Azt mondtátok, hogy nagyon messze földön laktok tőlünk, pedig közöttünk laktok. Legyetek tehát átkozottak, ne fogjanak ki közületek a szolgák, az Isten házának favágói és vízhordói. Azok ezt felelték Józsuénak. Mivel tudomásunkra jutott szolgáidnak, hogy Istenetek az Úr megígérte szolgájának Mózesnek, hogy nektek adja az egész országot, és kipusztítja előletek az ország minden lakóját, nagyon féltünk tőletek, és féltettük az életünket, ezért így tettünk. Most már kezedben vagyunk, bánj velünk úgy, ahogyan jónak és helyesnek látod. Józsué pedig így cselekedett velük. megmentette őket Izrael fiainak a kezéből, de nem gyilkolták le őket. Azon alapon Józsué elrendelte, hogy a közösségnek, valamint az Úr oltárának a favágói és vízhordói legyenek azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr. Így van ez ma is. Nos, tehát a nagy átverés. Amikor valakit átvernek, akkor az eléggé megalázó helyzetbe hoz bennünket. Volt már valaki ebben a helyzetben, amikor jól átvertek benneteket? És akkor nagyon rosszul érezted magad, hogy becsaptak, átvertek, megígértek valamit, és nem teljesítették, olyan számlát fizettettek ki veled, amit nem neked kellett volna, vagy megvetettek valamit veled drágán, és ez semmit nem ért, vagy csak nagyon kevés pénzt ért volna. Ismerős ez? Szóval ki az, akit már átvertek legalább egyszer? Szóval a legtöbb ember azt már átélte. Az átverés, a becsapás, hogy egyik ember kihasználja a másikat, az tulajdonképpen, hát azt is mondhatnánk, hogy az életnek a szerves része. Amióta, majdnem azt mondja, hogy ember az ember, de ez így nem igaz, tehát amióta az ember bűnbe esett, azóta az átverés az folyamatosan működik. Mindig belekerülhetünk olyan helyzetbe, hogy valaki becsap bennünket. Ma délelőtt én arra szeretnék választ keresni, és Isten abban mutatott nekem néhány választ, hogy hogyan tudjuk alapvetően elkerülni ezeket az átveréseket. Mert ha naív módon éljük az életünket, és nem figyelünk bizonyos alapelvekre, bizonyos dolgokra, akkor tulajdonképpen mi leszünk a folyamatos áldozatai, mi leszünk a lúzerek, mi leszünk azok, akik mindig a vesztes oldalon leszünk, mert valakik okosak, rafináltak, túljárnak az összünkön, és mi meg... Hát dolgozunk helyettük, meg fizetjük helyettük, vagy tesszük helyettük a dolgokat. De hát senki nem szeretne az átvert kategóriába tartozni, igaz? Tehát szeretnénk olyan emberek lenni, akik korrekt kapcsolatokat élünk. Szóval hogyan lehet olyan életet élni, hogy ne verjenek át bennünket? Lehet egyáltalán? Szóval, hogyha egy jó keresztény... Azt mondja, hogy én eldöntöm, hogy mától kezdve engem nem fognak átverni. Annyira figyelek az Úrra, annyira figyelek a körülményekre, mindenre, engem mától kezdve nem fog átverni senki. Ez élhető valóság így? Nem tudom, mi van a fejetekben, igen vagy nem, most mindenki gondolkodik, járnak a fogaskerekek. Én azt mondom erre, hogy valószínű, hogy ez nem járható út. Az ember, mivel bűnösek vagyunk, ezért azt jelenti, hogy nem vagyunk tökéletesek, kiszolgáltatottak vagyunk bizonyos helyzetekbe, és átejthetőek vagyunk, vagy megtéveszthetőek vagyunk. Tehát nem vagyunk teljes védelem alatt ez ellen, viszont vannak olyan dolgok, Isten igéje segít nekünk ebben, a Szentlélek vezet bennünket, és segít bennünket abban, hogy bizonyos helyzeteket viszont el tudunk kerülni, amiben biztos, hogy átvernek bennünket, vagy biztos, hogy becsapnának bennünket. Ez akár direkt az ördögnek a kísértése, és vele szemben kell harcolni, akár áttételes módon bizonyos embereknek a rafinált dolgai, amivel szeretnének hasznot húzni úgy, hogy mi legyünk a vesztesek. Tehát mindenképpen van a kezünkben néhány olyan lehetőség, amit használhatunk, de hogy teljes mértékben védelem alatt legyünk, és azt mondjuk, hogy mától kezdve a halálom napjaig engem most már nem tudnak átverni, hát ez nem biztos, hogy így vállalható. Hadd hozzak néhány példát, amit látok a Bibliából, hogy ezt igazoljam. Azt mondja a 2 Korintus 11.26-ban Pál apostol, amikor a korintusi gyülekezetnek beszámol arról, hogy tulajdonképpen az apostoli küldetésével együtt milyen dolgok jártak, mi az, amit ő átélt. És persze sok áldást is, de olyan dolgokat is megemlít a korintusiaknak, hogy ő gyakran voltam útközben veszedelemben. Sokat kellett utazni, kontinenseken átívelő utazásai voltak, és az utazások között azt mondja, veszedelmet élt át, vagy veszteségeket élt át. Szóval veszedelemben rablók között, amikor utazott, lehet, hogy elloptak tőle dolgokat. Ez nem írja így konkrétan a Biblia, hogy ellopták-e a pénzzsákját, vagy zacskóját, vagy pénztárcáját, a bankkártyáját biztos nem, mert akkor nem volt, De valószínű, amikor azt mondja, hogy veszedelemben voltam rablók között, vagy valami veszteség érte, vagy megpróbálták őt is kifosztani. Aztán azt mondja a korintusiaknak, hogy veszedelemben voltam a népem között, veszedelemben voltam pogányok, tehát a saját népem között, meg a pogány emberek között is. Tehát ezek a veszélyek folyamatosan ott voltak velem, ahogy utaztam, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, tehát nem volt egyszerű az élet. És azt mondja itt, hogy veszedelemben az áltestvérek között. És én ezt szeretném aláhúzni, hogy Pál azt mondja, hogy én veszteségeket éltem át az áltestvérek miatt. Mit jelent az, hogy áltestvér? Hogy valaki, azt mondja, hogy én velem minden rendben van, én igazi testvér vagyok, pedig nem az vagyok, átejtem a másik embert, pedig én áltestvér vagyok, tehát nem ugyanazt képviselem, mint te, nem ugyanúgy gondolkodom, mint te, és valami mást akarok. Nem egységben vagyunk. És Pál apostol azt mondja, hogy veszteséget élt át az áltestvérek miatt, akik be akarták őt csapni, vagy be is csapták őt. Szóval a Pál apostol átélt ilyeneket, te is, meg én is átéltünk ilyeneket. Ez valóság, hogy néha veszteségeket el kell szenvednünk. Föltehetjük a kérdést, hogy oké, egy embert meg lehet téveszteni. Egy egész gyülekezetet meg lehet téveszteni? Ahol ott van 5 ember, 10 ember, 500 ember, 5000 ember, bármekkor ez a gyülekezet. Egy egész közösséget meg lehet téveszteni? Hát szintén Pál apostol azt mondja, hogy az teljesen igen, tehát rendben van, meg lehet téveszteni egy egész közösséget is, sőt, az ő szolgálatában is történt ilyen, amikor a Galata gyülekezetnek írja a levelet, akkor azt mondja nekik, hogy nagyon csodálkozom rajtatok, hogy ilyen hamar eltértetek az igaz evangéliumtól, és szó szerint ezt mondja, hogy egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Vagyis egy egész gyülekezetben egy olyan hatás kezdett el működni, amit valakik gerjesztettek, amire azt mondja Pál apostol, hogy ezek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Vagyis valami átverés történik, és egy egész gyülekezet bevette ezt az egészet, és elkezdték elfogadni azokat a tanításokat, ami nem az Isten igéjén alapult, hanem valami más volt. És ezt Pálnak helyre kellett tenni. Szóval egy egész gyülekezetet át lehet verni. Hát ez nem jó hír. Igaz? Az elmúlt vasárnap, akik itt voltatok, emlékeztek Lacinak az ige hirdetésére. Ő említette, hogy a második világháború idején a németországi egyházakat elég erősen befolyásolta a bizonyos ideológia, meg teológia, és ennek a hatására, hát főleg az evangélikus egyház, de más egyházak is elkezdték támogatni Hitlert. Hát hogy lehet az, hogy egy náci szélsőséges ideológiát egy keresztény közösség elkezd támogatni? Normális ez? És azt mondjuk, hogy hát ez lehetetlen. Hát a kőszikla gyülekezet ilyenbe soha nem menne bele, igaz? De akkor ez megtörtént. És Laci hozta azt a filmet, ami nagyon bennem maradt a Bonhoeffernek a bizonyságtételét, hogy azért mindig vannak olyan emberek, akiket felhasznál Isten, betölti őket a lelkével, ad nekik erőt, bölcsességet, olyan kiállást, hogyha meg kell halni, akkor se leszek átverhető. És hogyha egy egész egyházat vagy egy egész népet megtéveszt az ördög, akkor Isten mindig támaszt olyanokat, akik azért mutatják azt, hogy merre kellene menni. De el kell könyvelnünk azt, hogy alapvetően átejthetőek vagyunk, vagy átverhetőek vagyunk. És ez a történet, amit felolvastam, ez is erről szól, hogy az Isten népét, aki tulajdonképpen, hát így sikerről sikerre haladnak előre, az Izrael népe, foglalják el az ígéret földjét, mindenki fél tőlük, hallják a híreket az ott lévő népek, és azt hallják, hogy egyrészt Isten, az ő Istenük azt mondta nekik, hogy övéké lesz a Kánán földje, és hogy minden területet uralni fognak, félnek tőlük, reszketnek tőlük, és mégis az történik, hogy átverik őket. Pedig az Isten velük van, nem a kánániakkal. Egy egész népet, az Isten népét át lehet ejteni. Na szóval nézzük meg ezt a történetet. A történetnek a lényege az, tehát, hogy Isten megígéri, hogy Izraelé lesz, az Isten népé lesz az ígéretnek a földje, és az ott lévő őslakosoknak azért kell meghalni, és azért kell a történelemből eltűnniük, mert a cselekedeteik, a bűneik olyan méreteket öltöttek már, amit az Isten nem tud tolerálni. Nem azért, mert őket nem szereti az Isten, és a másik népet megszereti, hanem azért, mert a bűneik miatt azt mondja Isten, hogy ennyi és nem tovább. És a bűneik lesznek megítélve, és a bűneik miatt el kell pusztulniuk, és nem élhetnek sokáig, tehát ezek a népek ma már nem léteznek. És Isten népe folyamatosan megy előre, és amikor ezt a kánaánita népek, akiket itt felsorol a Biblia, hogy meghallják ezek a különböző királyok, hogy Isten népe átmegy a Vöröstengeren, átmegy a Jordánon, elfoglalja Jerikót, csak úgy menetelgetnek körbe-körbe, és leomlanak a falak, aztán Ajvárosát is elfoglalják, stratégiai helyeket foglalnak el, és olyan helyeken mennek át, ahol egyébként nem tudna más átmenni. Tehát az Istennek a dicsősége, az Istennek a csodája olyan méreteket öltött, és mindenki látja, és annyira egyértelmű, hogy ezek sikert sikerre halmoznak, és hát amit elkezdtek, azt be fogják fejezni. Tulajdonképpen itt két lehetőség van az ellenfél oldaláról, vagy azt mondják, hogy összefogunk és harcolunk ellenük, és legyőzzük őket, és mi maradunk itt, és nem ők, Vagy pedig megtérünk. Ez is egy lehetőség lett volna, hogy a megtérés az mindig felszabadulást hoz, de ők alapvetően a harcot választják. Tehát az őslakosok azt mondják, hogy mi pár pedig harcolni akarunk az Isten népe ellen, és le akarjuk győzni őket. És hogyha megfigyeltétek, a harcnak két módját választják. Az egyik módja egy ilyen stratégiai szövetséget létrehozni, hogy minél erősebb hadsereg jöjjön létre, és több városállam szövetkezik, és azt mondják, hogy meg fogjuk támadni az Isten népét, és le fogjuk győzni őket. A másik oldalon van egy olyan taktika, a gibeoniak azt mondják, hogy akármilyen erős hadsereget létrehozunk, nem tudjuk legyőzni őket. Képtelenség. Ott van velük az Isten, egyszerűen ez nem működik. Hát mit csináljunk, hogy életben maradjunk? Hát jól átverjük őket. És látjátok, milyen furcsa, hogy fegyverekkel nem tudnak győzni, erős hadsereggel nem tudnak győzni, és azt mondják, hogy ez reménytelen, de az átverés az sikeres lesz. És ez azért fontos ezeket látni, mert tulajdonképpen a te életedben és az én életemben is néha ugyanígy működnek a dolgok. Néha az ördög ilyen ösztüzet zúdít rád, és harcol ellened szinte, hogy valamit elérjen nálad, hogy valamilyen irányba kényszerítsen, és valamikor ez nem működik, és azt mondod, hogy nem, én Krisztusban vagyok, engem a Szentek vezet, nem fogom ezt tenni, nem fogok engedni a kísértésnek. És aztán az ördög taktikát vált, és azt mondja, oké, akkor ne harcunk, legyünk barátok. És amikor egy taktikaváltás jön, és amikor az ördög barátod akar lenni, és ajánlat néhány dolgot, akkor sokszor sokkal könnyebben elfogadjuk. És Izrael népével ugyanez történik. Szóval egy nagy átverés elő van készítve, és a stratégia tehát az, hogy nem harcolni fognak, hanem próbálják megtéveszteni őket. Azt tudjuk, hogy Isten népe, ahol táborozott, attól körülbelül egy olyan 30-40 kilométerre lehettek ezek a gibeoni városok. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nagyon messze voltak, hanem nagyon közel voltak. És amikor készülnek erre a nagy átverésre, akkor azt próbálják elhitetni, hogy ők valami nagyon távoli országból jöttek, és hát prezentálják ezt azzal, hogy milyen a ruhájuk, milyen a cipőjük, milyen az élelmük, próbálják bemutatni, hogy milyen hosszú utat tettek meg, és egy nagy hazugságot is elmondanak, ami tulajdonképpen abból áll, hogy az igazságnak csak a felét képviselik. És azt mondják, hogy mi messzi földön is hallottunk arról, hogy ti átkeltetek a Vöröstengeren, átkeltetek a Jordánon, és hogy elfoglaltátok a két korábbi várost, két királynak a hatalmát levertétek, hogy ez milyen fantasztikus, mi ezt hallottuk messzi földről, és ez arra indított bennünket, hogy mi is akkor az Istent kövessük. De nem beszélnek arról, hogy mi történt Jerikóba, és nem beszélnek arról, hogy mi történt Aj városába, mert az néhány hónappal korábban volt. Ha ők annyira messzi földről jöttek volna, akkor nyilván ezt nem szabad volt tudniuk, pedig ők ezt nagyon tudták, sőt, inkább erről tudtak. Szóval elmondják az igazságnak a felét, és előkészítik a nagy átverést, hogy látjátok, így nézünk ki, látjátok, milyen messzi földről jöttünk, látjátok, milyen helyzetben vagyunk, és segítsetek rajtunk, hogy inkább szövetséget kössetek velünk. És tudjátok, miért ajánlják föl ezt? Mert az Isten törvényében az volt benne, hogy a kánaánita népeknek el kell pusztulniuk a bűneik miatt, de akik távoli helyeken laktak, olyan népek vagy nemzetek, akik nem föltétlenül ott a kánaáni területeken laktak, ha azokkal Isten népének valami konfrontációja alakult ki, valakivel szembe kellett helyezkedni, akkor Isten azt parancsolta neki, hogy szólítsátok föl ezeket a városokat vagy népeket a megadásra, és ha megadják magukat és készek titeket szolgálni, akkor nem bánthatjátok őket. Nem ölhetitek meg őket, nem háborúzhatok ellenük, hanem akkor a népnek a részeként kell tekinteni, vagyis integrálni kell őket, és hát a szolgáltatók bárítjátok. És a gibeoniak ezt használják ki, és azt mondják, hogy mi nem itt lakunk, mi nagyon távoli országban lakunk, és ezt persze ők nem hangoztatják, de tudják, hogy ha ezt elhitetik az Isten népével, hogy ők távoli országban laknak, akkor ez azt eredményezi, hogy őket nem szabad megölni. Akkor őket integrálni kell Isten népébe. És hát ez a nagy átverés elő van készítve. Ez tulajdonképpen, ez az egész dolog, amit ők elmondanak, ott prezentálnak, ez már annyira olyan szinten elő van készítve, mint az az ember, aki szeret horgászni, és már beetette a területet, már a horogra rátette a csalit, és már bedobta a botot, és várja, hogy mikor akad rá az első hal. Szóval teljesen elő van készítve minden, és az a kérdés, hogy most ráakad a hal, vagy nem akad rá a hal. Hogy Józsué és a nép vezetői mindezt elhiszik, elfogadják, vagy pedig nem fogadják el. Ki az, aki szeret horgászni? Van itt néhány ember. Szóval amikor így elő van készítve a csali, akkor azt várod, hogy minél hamarabb. És biztos, hogy ez a feszültség ott volt a Gibeoniakban is, hogy elő van készítve minden, megterveztünk minden, most akkor mi lesz? Lesz kapás, vagy nem lesz kapás? Belepusztulunk ebbe az egészbe, vagy pedig sikerre jutunk. Szóval itt szeretnék egy kicsit megállni, és megnézni néhány dolgot, mert ilyen előkészített átverés, rengeteg helyzet lehet az életünkben, ami neked is és nekem is tulajdonképpen folyamatosan megjelenik. A Bibliában van egy ige, úgy hívja ezt a Biblia, hogy az aranyszabály. Tudjuk mi ez? Hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is azt tegyétek velük. Tehát ha én szeretném, hogy szeressenek, akkor én is szeretni fogok. Ha szeretném, hogy elfogadjanak, én is elfogadok másokat. Ha szeretném, hogy mindenki becsületes legyen, akkor legalább én becsületes leszek. Tehát, hogy én adom azt, amit szeretnék kapni. És nagyon sok keresztény, lehet, hogy te is, meg én is, sokszor úgy gondoljuk, hogy ez az ige, ez olyan annyira ismert, és hát mindenki így gondolkodik, nem? Hát senki nem akar rosszat a másiknak, hát én se akarok. Hát miért akarnék én becsapni mást? Hát inkább segíteni akarok másnak. A jó keresztény az tulajdonképpen így gondolkodik, hogy ezt mondja Isten, igen, ezt képviselem, a biztos mindenki így gondolkodik. Csak tudjátok, mi a baj? Hogy nem mindenki így gondolkodik. Van, aki úgy gondolkodik, hogy amit nem szeretnék, hogy az emberek velem megtegyenek, én azt simán megteszem velük. Igaz? Ismertek ilyen embereket? Akiknek ez az alapelvük. Lehet, hogy ezt soha nem mondta ki, lehet, hogy nincs kiírva a szoba falára, vagy ez a nagy zsinórmérték, ami alapján éli az életét, de alapvetően így éli az életét, hogy én simán megteszem azt, amit nem nagyon szeretném, hogy bárki is velem megtegyen. És így ilyen módon neki megy a másiknak, átveri, becsapja, megalázza, kihasználja, stb. És mivel nem egyformák az emberek, tehát van, aki az Isten igéje szerint próbál élni, van, aki meg hát mindenféle öntörvényű módon, vagy az ördög törvényei szerint, ezért, amikor ez a kettő összecsap, akkor nem mindegy, hogy melyik a győztes. És ha nagyon naívan gondolkodunk, akkor nagyon sokszor hát a vesztes kategóriába kerülhetünk. Hiszen nem mindenki úgy gondolkodik, hogy támogatni és segíteni szeretni a másikat. Ezért van egy szabály, amit... Szeretnék nektek megmutatni, hogy hogyan tudjuk elkerülni az átverést. Ez az első szabály, és még majd kettőt fogok mutatni. Amit én Isten igéjében látok, az első ilyen szabály, az nem más, mint az, hogy ne higgyünk mindenkinek, hanem vizsgáljuk meg a helyzetet, vagy a körülményeket, amivel belekerülünk. János apostol azt mondja, hogy szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. Vagyis sok olyan ember van, aki az Isten igéje alapján nem akar semmit tenni, ez neki nem tekintély, hanem valami hamis dolgokat akar képviselni. És amikor emberekkel találkozunk, és olyan emberek, akik valami hamis dolgokat akarnak képviselni, akkor meg kell vizsgálni, hogy akkor most mit kell nekem tenni. Mert ha naív módon úgy gondolkozol, hogy hát én becsületes vagyok, biztos ő is az, akkor mi történik? Átvágnak. Engem átvágtak néhányszor. És nem voltam boldog. És valószínűleg, amikor téged átvágtak, akkor te se voltál igazán boldog. És mindent el szeretnék követni, hogy soha többet ne vágjanak át. De az egyik fontos szempont talán az, hogy oda kell figyelni, hogy mi az a helyzet, kik azok az emberek. Hogy megvizsgálni ezt az egészet, és nem mindenkinek mindent elhinni, hanem csak azt hinni, ami igaz. Hadd mondjak néhány példát. A Budaörsre költözésünk kapcsán volt egy kis lakásfelújításunk, és emlékszem rá, hogy meg kellett, vagy javítani kellett a parkettát. És én nem tudom pontosan, hogy került oda egy ember, de ahogy pakoltunk ott, meg az utcán is voltunk, meg ahogy behordtuk a cuccokat, oda jött egy ember, és elkezdtünk beszélgetni, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben. Szóval úgy szóba legyettünk egymással, és mivel nekem egy gondom volt, hogy a parkettát valahogy ki kell javítani valakivel, és persze semmiféle szakembert nem ismertem, és fogalmam sem volt, hogy hova kell fordulni, hát valahogy kiderült, hogy ő pont tud nekem segíteni. Hát ő ezzel foglalkozik mindenféle burkolásokkal, és aztán bejött, megnézte, és a nagy lelkűen mondta, hogy ez nem is nagy ügy, ez könnyen meg lehet csinálni. Én nagyon megörültem neki, hogy hát tulajdonképpen még imádkoznom se kellett, hogy Istenem küldj valakit, már Isten küldött valakit, szóval hogy hamar megjelent ez az ember, gyorsan megbeszéltem vele mindent, és azt mondta, hogy csak egy telefon kérdése, megnézi, hogy ilyen méretű és formájú parkettát lehet-e még rendelni, és akkor ezt meg tudja oldani. És hát kért egy kis előleget is. És emlékszem rá, hogy amikor mondta, hogy kér előleget, hogy megrendelje azt a néhány parkettát, vagy néhány doboz parkettát, akkor nekem csak annyi ugrott be, hogy csak egy ilyen gondolat, hogy az alkoholista. És amikor ránéztem újra erre az emberre, akkor nem látszott rajta, hanem normális munkás ember volt, aki mondjuk dolgozik folyamatosan, mondjuk burkoló. És aztán adattam neki az előleget, megígérte, hogy akkor megrendeli, és akkor jön és megcsinálja, és adott egy telefonszámot is, hogy hol tudom elérni. És aztán elment, és aztán azóta se találkoztam vele, mint ahogy ti nem találkoztatok vele. Megadott telefonszámot többször fölhívtam, ami az idős anyukájának a telefonszáma, akit nem tudom hányszor fölhívtam, biztos legalább 15-ször, aki mindig azt mondta nekem, hogy ne haragudjak már, meg a fia nevében bocsánatot kér meg, hogy ez valószínűleg nem kell rá számítani, meg ő ilyen, meg olyan, meg amolyan. Szóval rájöttem, hogy átvertek. Megjelent valaki, aki segítséget ajánlott föl, lenyúlta a pénzt, és nem adott érte semmit. Most így utólag tudom, hogy amikor bevillan nekem az, hogy egy alkoholista az a fickó, akkor ez valószínűleg Szentlélek volt, csak én nem figyeltem rá. Mert volt egy szükséghelyzet, amit gyorsan meg kell oldani, és akkor nem az érdekel, hogy most valaki alkoholista vagy nem, meg hát tudjátok, aki burkoló, meg nem tudom, sokszor építőiparban dolgoznak azokból az emberekből, nagyon sokan azért szeretik az alkoholt, tehát hogy nagyon nehéz ezeket kiszűrni, és jól átvertek. Nem túl régen az egyik bevásárlóközpont parkolójában, amikor pakoltam be az autóba a cuccokat, oda jött hozzám egy fiatalember, egy ilyen rossz kopott, ilyen genotermes valamiben benne volt egy kislánynak a képe, és akkor mutogatja nekem, hogy ez a kislány milyen beteg, és hogy pénzt gyűjt a gyógyítatására, hogy tudnék-e adni neki. És mondtam neki, hogy hát igen, hogyha az tényleg beteg, akkor szívesen, mondtam neki, hogy adjon egy telefonszámot, meg esetleg valami számlaszámot, vagy webcímet, és akkor szívesen segítek. És erre olyan mérges lett ez a fiatal ember rám, aki egyébként szerintem fiatalabb volt nálam, tehát egy 20 éves valaki, hogy miért ilyen szemetek az emberek, hogy ennyire nem vagyok képes, hogy a kislányok vagy a kisgyerekeken segítsek, és könnyű nekem, hogy én gazdag vagyok, és az meg ott el fog pusztulni, és én meg nem fogok neki segíteni. És akkor visszanéztem, és ott félhangosan ezt így mondja, akkor úgy megnyugodtam, hogy de jó uram, hogy nem adtam neki egy fillért se. Tehát, hogyha ő ezt így reagálja le, akkor valószínű, hogy esetleg valami átverés van benne. Szóval nem biztos, hogy mindenkinek hinni kell. Azért, mert valaki mosolyog, vagy azért, mert valaki azt mondja, hogy én szükségben vagyok, vagy azt mondja, hogy nem tudom, milyen nemes célra gyűjtök. Lehet, hogy adni kell, és lehet, hogy nem kell adni. Talán évekkel ezelőtt a körúton egyszer, amikor mentem, hát tudjátok, hogy sokszor lehet találkozni mindenféle kéregető emberekkel, vagy olyan koldusokkal, akik kiülnek oda, vagy kiállnak oda. És emlékszem, hogy mentem ott az utcán, ránéztem erre a valakire, ki volt írva valami kis kartonpapírra, hogy neki mi baja van, és mire gyűjt. De el is el sem olvastam meg, igazán siettem, csak hogy ránéztem, és nem volt bennem, azt most nekem nagyon odakozni kell, mentem tovább. És emlékszem rá, hogy alig mentem el néhány 10 métert, valahogy a Szentlélek szólt, hogy adjál neki. És akkor megálltam egy pillanatra, néztem ott a kirakatot, gondolkodtam, és hogy az volt bennem, hogy inkább adjál. És aztán visszamentem, és adtam neki. Szóval nem biztos, hogy mindent azonnal el kell fogadni, és van, amikor a Szentlélek figyelmeztet bennünket, ha kihagyunk valamit, meg valamikor szó, hogy hagyd ki, mert ez nem biztos, hogy olyan dolog, amit el kellene fogadnod, vagy részt kellene venni benne. Szóval az átverés az folyamatosan ott lehet a te életedben is, meg az enyémben is. Még egy példa. Pár évvel ezelőtt eladtam az akkori autómat, és körülbelül egy hónappal később fölhívott az új vevő, tehát aki megvette az autómat, hogy ő nagyon nehéz anyagi helyzetbe került, és hogy biztos, hogy tudnék neki segíteni azzal, hogy az adásvételi szerződést azt széttépjük, és mivel több száz kilométer volt közöttünk, azt kérte, hogy küldjem el az én példányomat, ő a széttép, ír egy újat, azért, mert nem volt ideje átiratni az autót ez alatt a kb. Egy hónap alatt, és hát van egy ilyen törvény, hogy 2 hét alatt, ha nem iratod át, akkor valami büntetést kell fizetni, és hogy egyébként is óriási anyagi gondjai vannak, alig tudta kifizetni nekem az autót, ezt a büntetést már semmiképpen nem tudná vállalni, és hát én biztos meg tudom oldani, ez nem nagy ügy, hogy visszaküldöm a szerződést, írunk egy újat, és hát azzal a dátummal akkor utána majd ő megoldja ezt. És ez elvileg egy olyan dolog, ami azt mondja, hogy miért ne segítsél valakinek, ha tudsz, nem? Nem mindegy, hogy milyen dátum van azon meg. És az első gondolatom az volt, hogy persze, miért ne csinálhatnánk meg. A következő gondolatom valahogy azt mondta Isten, hogy meg ne próbáld. És aztán mondtam neki, hogy hát most én nem vagyok erre teljesen kész, és próbáltam így kihátrálni az egészből, és akkor egyre hevesebben mondta, hogy de ez mennyire fontos, meg hogy ezt meg kell csinálnom, és hogy mit képzelek, és aztán mégis azt mondta neki, hogy nem. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy csak annyi, hogy közben összetört az autót, vagy mit tudom én, 200-al ment vele, és lefényképezték, és esetleg utána azt rám tudja hárítani, vagy mit tudom én, bármit is csinálhattak az autóval. De valahogy Isten nem adott nekem békességet abba, hogy egy ilyen dologba belemenjek, ami egyébként egy segítség lehetett volna a részére. Szóval ezeket azért mondom el, mert az átverés, az folyamatosan ott van a társadalomban. Ott van körülöttünk, és nem mindenki úgy gondolkodik, mint az aranyszabály, amit mond, hogy amit szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, azt te is azt tedd. Van, aki pont az ellenkezőjét fogja megélni, vagy pedig nem tudatosan, de egyszerűen előre akar haladni, sikereket akar elérni, vagy győzelmet akar elérni, és téged akar ebben használni. És a keresztény életnek alapvetően nem ez a küldetése, hogy te legyél mindig másoknak a szemete. Ugye nem erre hívott el minket Isten, hanem az arra, hogy dicsőségesen képviseljük őt, és hogyha ezért szenvedni kell, az oké. Ha ezért kell veszteségeket átélni, akkor oké. De hogyha azért kell veszteségeket átélni, mert a bűnösök győznek, és mindig átvernek bennünket, ez nem annyira oké. Szóval vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert nem minden Istentől való. Ez az első szabály, amit fontos az átverések kapcsán megtanulnunk. Nézzük a másikat. A másik szabály, én úgy fogalmaztam meg, hogy ne a szemednek higgy, hanem Istennek. Mert néha befolyásol bennünket, vagy félrevezet bennünket az, hogy mit látunk. A történetben az van benne, hogy amikor a kezükbe vették Józsué és a vezetők, ezeknek az embereknek az útravalóját, azt a száraz kenyeret, megnézték a ruhájukat, meghallgatták ezt a történetet, hogy ők milyen messziről jöttek. Tulajdonképpen nem vizsgálták meg mélyen a dolgokat, hogy ez tényleg így van, vagy nem. Amit láttak, annak alapján döntöttek. És azt látták, hogy ezek azt mondják, hogy messziről jöttek, ezt igazolja a ruhájuk, ezt igazolja a tarisznyájuk, meg a borostömlőjük, meg minden, hát akkor biztos igazat mondanak. Amit látnak, az alapján ítélték meg a dolgokat. És azt mondja a Biblia, hogy ez probléma, mert a népközösség vezetői és Józsué is ennek alapján döntöttek, és nem kérdezték meg az Urat. Vagyis nem az volt a kérdés, hogy Isten mit mond ebbe a helyzetbe, hogy az átverés vagy nem, hogy igent kell mondani vagy nem, hanem amit látunk, az alapján mi eldöntjük. És ez mindig veszélyes lehet. A látvány az mindig bezavarhat. Amit látunk, az nem biztos, hogy mindig a valóság. Amit látsz, vagy átélsz, vagy érzel, az nem biztos, hogy mindig azt tükrözi, amit tényleg a dolgok mögött van, mert manipulálható minden és mindenki. Átverhető minden és mindenki. És ezért erre vigyázni kell. Azt mondja a Biblia tehát, hogy nem kérdezték meg az Urat, és a látszat alapján ítéltek. Tehát amit láttak, csupán az elég volt nekik. Jakab azt mondja a negyedik rész 13. versétől, hogy ti, akik azt mondjátok, hogy ma vagy holnap elmegyünk ebbe vagy abba a városba, és ott töltünk egy kis időt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, akik így gondolkodnak, azok esetleg hát nem biztos, hogy sikert fognak fölhalmozni, vagy sikert fognak elérni, mert amit látnak, az alapján döntenek, vagy amit tapasztalnak, és azt mondják, nekem van időm, pénzem, egészségem, autóm, nem tudom, minden megvan, és elmegyek valahonnan valahová, és ott megcsinálok valamit, és annak lesz egy jó eredménye, és mondjuk hasznot fogok ebből majd elkönyvelni. És azt mondja Jakab, hogy ez nagyon szép, de ez mind csak arról szól, hogy te mit látsz, és mit tapasztalsz, és mit gondolsz. De a folytatás az így van, mert azt mondja, hogy azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, azután eltűnik. Inkább azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, akkor ez megtörténik. Vagyis nem csak azt kell nézni, ami a szemed előtt van, ami úgy érzéseidben vagy a tapasztalataid alapján azt mondod, hogy oké, vagy nem oké, hanem hogy mi az Isten akarata. Mert azt mondja a Biblia, hogy lehet, hogy ez egészen más, mint az a tapasztalat, vagy az, amit látsz. Hogy ez a kettő nem mindig függ össze. Szóval, ahogy éljük az életünket, ha mindig annak alapján teszünk dolgokat, amit látunk, vagy úgy érzünk, vagy a tapasztalataink alapján, akkor sokkal inkább átverhetőek vagyunk. Ha viszont Istent megkérdezzük, és engedjük, hogy a Szentlélek valami inspirációt adjon nekünk, mondjon nekünk valamit, akkor helyre lehet tenni a dolgokat, mert a látszat néha csal. A szemünk néha becsap bennünket. Sőt, azt mondhatom, a szíved néha becsap. Lehet, hogy néha sokkal jobb szívű vagy, mint amennyinek kellene lenni, mert olyan embernek is segítesz, akinek nem kéne. Néha meg a szívünk azért csap bennünket, hogy annak se segítünk, akinek kellene segíteni, mert elegünk van az egészből. Szóval mi befolyásolhatóak vagyunk, és manipulálhatóak vagyunk, de Isten nem manipulálható, és ő jól látja a dolgokat. Még egy igét szeretnék hozni, egy Királyok 19-ben van leírva ez a történet, ez Illés prófétával történt meg, és ezt mondja a Biblia, hogy az Úr ezt mondta Illésnek, jöjj ki és állj a hegyre, az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat, de az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott, és Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bereátánál, és egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Mi ennek a tanúsága? Ott van Illés, egyedül elbújva egy kicsit, magába szakadva, minden baja van magával, a világgal, a környezetével, és megjelenik Isten. De Isten előtt, mielőtt Isten megszólal, vagy mielőtt az Isten jelenléte megnyilvánult volna, azt mondja a Biblia, hogy egy óriási ilyen erős szél jött, a szél elkezdte szaggatni ott a környező fákat. De a szélben nem volt benne az Úr. A szélben benne szokott lenni az Úr, vagy nem? Hát attól függ. Például a pünköstkor nagyon benne volt, nem? Pünköstkor, amikor megjelenik az Istennek a jelenlét, az Istennek a dicsőség, a Szent Szellemnek a hatalma, akkor azt mondja a Biblia, hogy a szél volt az egyik jelzés, hogy benne volt az Isten. Aztán itt olvassuk a Bibliában, Illéssel kapcsolatban, hogy a szél után jött egy földrengés. De a földrengésben nem volt ott az Úr. Most a földrengésben benne van az Úr, vagy nincs benne? Hát ez is attól függ, nem? Amikor Pál és Szilász ott vannak a börtönbe, és dicsőítik az Istent, és elkezd mozogni a föld, akkor benne van az Isten, vagy nincs benne? Hát akkor teljes mértékben benne van az Isten. Itt meg nincs benne. Itt csak egy ilyen kis előjele annak, hogy majd jön az Isten valamikor. Ugye mennyire megtéveszthető az, hogy mit látunk és mit tapasztalunk? Sőt, azt mondja a Biblia, hogy utána, a földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. Hát a tűzben megjelenik az Úr, vagy nem jelenik meg? Hát attól függ, igaz? Nagyon egyértelmű vagyok ma reggel, szóval attól függ. Mózes, mikor a csipkebokorban hallja a hangot, akkor kinek a hangját hallja? Hát az Isten hangját hallja. Az Isten ott van a tűzben, ott jelenik meg, és egy csoda történik. Most az, hogy amit látsz, abban benne van az Isten, vagy nem, hát az vagy benne van, vagy nincs. Ezért, amit látunk, vagy az érzékszerveinkkel átélünk, megtapinthatunk, vagy tapasztalataink alapján valamit kivetítünk, hogy ez ilyen, vagy olyan, vagy Isten teszi, vagy nem Isten teszi, ez vagy úgy van, vagy nem. Miért fontos, hogy megkérdezzük az Istent? Miért fontos, hogy tudjuk azt, hogy az Istennek mi az akarata? Mert én befolyásolható vagyok. Sokszor önmagamat csapom be azzal, hogy valami könnyebb utat akarok választani, vagy azért is meg akarok csinálni valamit. De amikor megkérdezem Istent, akkor Isten mond egy világos választ. És Isten mindig szól, és néha a tűzben szól, és hogyha holnap neked a tűzön keresztül szól az Úr, akkor oké. Ha holnap földrengés lesz, és azon keresztül szól neked az Úr, az oké. De hogyha mind a kettő lesz, és egyikben sincs benne az Úr, az is oké. És hogyha holnap reggel kinyitod a Bibliádat, és olvasol belőle pár igeverset, és a lelkedben, a szellemedben megszól az Úr, az is oké. Hogy kommunikál az Isten, az ő dolga. De nem kell uniformizálni a dolgokat, és a tapasztalataink alapján nem biztos, hogy mindig teljes következtetés vonunk le. Szóval a következő szabály, amit érdemes megtanulnunk, hogy ne a szemünknek higgyünk, hanem Istennek, vagy illetve ne a tapasztalatainknak, vagy az érzékszerveinknek higgyünk, hanem Istennek. Jó, menjünk tovább. Egy harmadik szabály, amit szeretnék elétek hozni, ez pedig így hangzik, hogy felelős vagy a tetteidért, akár béke van, akár háború van. Szóval felelősek vagyunk a tetteinkért. Amikor átvernek bennünket, és szembesülsz azzal, hogy valaki nagyon átvert, hogy szoktál reagálni rá? Most ne beszéljünk erről, jó? Van, aki úgy reagál rá, ezt már kutatók próbálják modellezni, hogy a veszteségeket van, aki úgy próbálja csökkenteni, vagy úgy próbálja feldolgozni, hogy megmagyarázza magának. És az ilyen magyarázat az valahogy segít neki abban, hogy túljusson ezen az egészen. És azt mondja, hogy igaz, hogy most, mit tudom én, elloptak tőlem valamit, vagy rávettek valamire, de még mindig jobb, mintha valami más történt volna, még mindig jobb, mintha, nem tudom, sokkal nagyobb kár ért volna, tehát még mindig jobb, mintha pont valamit mondasz, és ezzel megnyugtatod magad, hogy igaz, hogy átvertek, igaz, hogy én vagyok a vesztes, én vagyok a loser, mindent, tehát nem baj, de hát más nagyobb veszteséget is átér, felejtsük el, és menjünk tovább. Van, akinek ez segít. Van, akinek az segít, hogy elkezdi sajnálni magát, ez a segít az időzőjelbe teszem csak, tehát nem biztos, hogy ez megoldást hoz, de úgy valahogy túlendül ezen a veszteségen. Van, aki elkezdi sajnálni magát, és elkezd úgy gondolkodni, hogy jaj, milyen szerencsétlen vagyok én, hát pont engem találtak meg, pont az enyémet vitték el, pont engem szólítottak meg, hát miért pont engem? Hát, és akkor elkezdi sajnálni magát, hogy milyen szerencsétlen vagyok én, miért nem sikerül nekem semmi. És hát amíg sajnálja magát, addig se a veszteségre gondol, hanem nyalogatja a sebeit, és úgy gondolja valaki, hogy ez megoldás. Hát általában ez nem szokott megoldást hozni. És vannak azok az emberek, akik hát szembesülnek a veszteséggel, és elég harcias típusok, és akkor azt mondják, oké, átvertél? Akkor én is átverlek. Oké, ezt csináltad, de nem, akkor vissza fogom neked adni. Szóval ezek a bosszúálló típusú emberek. Ezek azok, akik nem önmagukba próbálják lerendezni a dolgokat, hanem neki mennek utána a másiknak, és hát háború lesz belőle. Ha visszagondoltak erre a történetre, Isten népe melyiket választotta a három közül? Sajnálták magukat, meg akarták magyarázni, vagy bosszút akartak állni? Hát a harmadik. Amikor az egész nép meghallotta azt, hogy ezek itt laknak tőlünk néhány kilométerre, és elhitették velünk azt, hogy ők messzi földről jöttek, ráadásul még a vezetőket is átverték, és szövetséget kötöttek velük, hát ha így átvertek bennünket, akkor semmi probléma, megyünk és megöljük őket, és akkor le van rendezve a probléma. Ugye ilyen egyszerű a kérdés. De hát azzal, hogyha megölték volna, akkor lerendezték volna a problémát? Hogyha kiírtják azt a három várost? Hát nem. Tudjátok miért nem? Mert a kimondott szó, a szövetségnek ereje és hatalma van. És hogyha a vezetők azt mondták, hogy már pedig mi szövetséget kötünk, akkor ahhoz kell tartani magukat. A Bibliában később olvasunk egy olyan történetet, hogy Saul király, aki már jóval később élt, nagyon megelégelte a gibeoniaknak a tevékenységét, nagyon nem szerette őket, és elkezdte írtani őket. És ennek tudjátok, mi lett a következménye? Királyok könyvében olvasunk arról, hogy Dávid, tehát Saulnak az utódja, Dávid király szembesült ezzel, hogy problémák vannak, nincs áldás az országunkon, nincs áldás a népünkön, szárasság jön, éhínség jön, és azt mondja Dávid, hogy kérdezzük már meg az urat, hogy miért van ez? Hát miért nincs rajtunk áldás? És Isten azt mondja neki, hogy azért, mert Saul vérengző magatartása miatt történt, mert ki akarta írtani a gibeoniakat. Egyébként megérdemelték volna? Hát persze. De mivel szövetséget kötöttek velük, és ha kimondták azt, hogy oké, akkor nem fogunk bántani benneteket, akkor ehhez tartani kellett magukat, és később, még Saul vagy Dávid idejében is, a kimondott szónak ereje volt, mert Isten előtt mondták ki, és nem lehetett megmásítani. Szóval amikor arról beszélünk, hogy szövetségkötés, arról beszélünk, hogy becsület, arról beszélünk, hogy Istenhez hűségesek vagyunk, akkor a következő szabály az, hogy felelős vagy a tetteidért, akár béke van, akár háború van. Kedvesnek könnyű lenni kedves embereknek a társaságába. Becsületesnek könnyű lenni becsületes emberek társaságában. Türelmesnek könnyű lenni ott, ahol nagyon elfogadnak téged és tolerálnak téged. De amikor mindez nem működik, hanem egy háborús környezetben vagy, és nem akarnak elfogadni, és nem akarnak becsülni téged, sőt, károt okoznak neked, ezekben a helyzetekben, hát vagy elkezded sajnálni magad, vagy megmagyarázod, vagy háborúzni fogsz, és mindez nem vezet jóra, hanem azt mondja a Biblia, hogy akár béke van, akár háborúban, ha te keresztény vagy, akkor a tetteidért vállalni kell a felelősséget. Ha tőlem ellopnak valamit, az a valaki bűnt követel ellenem. De én úgy gondolkodom, hogy ennek a következtében én is ellopok tőle valamit, akkor az már az én bűnöm. És hiába mondom Istennek, hogy ő kezdte. Igaz? Nem az óvoda. Hiába mondom Istennek azt, hogy ő nagyobb kárt okozott nekem, az az én bűnöm lesz. Lehet, hogy valaki úgy viselkedik veled, hogy nagyon fölmérgel. És mindenféle dolgot mondasz, amit nem kéne. az az ő bűne, hogy fölmérgeld, amit te mondtál, az meg a te bűnöd lesz. Ugye értjük? Szóval akár béke van, akár háború van, nagyon fontos az, hogy a tetteinkért vállalni kell a felelősséget. És ez azért fontos ma, mert ahogy figyeljük a környezetünket, az életünket, nagyon sok rossz hír vesz körül bennünket. És amikor rengeteg rossz hírt öntenek ránk, akkor az embereknek az erkölcsi érzéke romlani fog. Ezt figyeljétek, mert csak egy példát hadd mondjak. Manapjainkban rengeteg olyan hír jön, hogy valaki, mit tudom én, 50 készszúrással ölte meg az anyját, az apját, a testvérét, a szomszédját, vagy láncfűrésszel írtja ki a félfalut, vagy én nem tudom, mindenféle ilyen szörnyű dolgok. Vagy valaki bombát rak magára, fölrobbantja magát egy forgalmas helyen, és akkor több száz vagy több ezer ember hal meg miatta. Szóval ilyeneket nap mint nap hallasz rengeteget. Ha ez 150 évvel ezelőtt valamikor valaki hallotta volna egy ilyen szörnyű történetet, akkor az lehet, hogy egy hetes böjtöt rendel el magának, és azt uram, ezt föl kell dolgoznom, hogy ilyen szörnyűség történik a világban. Amikor te ezt hallod a reggeli hírekbe, vagy a napi újságba olvasod, akkor téged ez nem annyira érdekel, mert tegnap is olvastál három ilyet, ma is olvasol, meg holnap is olvasol majd öt ilyet. Megszoktad, hogy ez normális, hogy az emberek ölik és pusztítják egymást, és valaki az anyját öli meg 20 forintért, meg nem tudom, apróságokért is. És amikor rengeteg rossz hír jön az embereknek az életére, akkor elkezdik elfogadni a rosszat, hogy ez normális. És amikor az erkölcsi érzéke romlik az embereknek, akkor egy társadalom kezd el rossz irányba menni. De amikor egy társadalom rossz irányba kezd menni, akkor Isten azt mondja, hogy nem a társadalmat kell alapvetően hibáztatni. Persze Isten megítéli majd azt a társadalmat. De arra, hogy ezt hogy reagálsz te rá, az a te problémád lesz, és a te bűnöd, vagy a te becsületed lesz. Hogy te akkor a Szentlélek vezetése alapján reagálsz, vagy pedig az ördögnek a vezetése alapján reagálsz. Egy olyan munkahelyen, ahol senki nem akar dolgozni, mindenki csak túl akarja élni a munkaidőt, egy ilyen helyen valószínű az az ember, aki becsületesen akar dolgozni, egy idő után annak is folyamatosan lejjebb mennek az az idő, amit mondjuk a konkrétan a munkára fordít. Miért? Mert ez van körülötte. Ugye ez így van. És pont a fordítottja is ugyanígy van, tehát hogyha egyre jobb eredmények vannak, akkor az fölfele húz bennünket. Szóval amikor sok gonoszság van körülöttünk, akkor nem érdekel bennünket a becsület. Mert hát ez van mindenütt. Mert hát így lehet megélni. Hát a 21. század elején, mondjuk ma Magyarországon, akkor azt így kell csinálni. Mert ezt látjuk magunk körül. De a Biblia azt mondja, hogy Isten mindenkit a személyes dolgai alapján fog megítélni. Az, hogy a szomszéd mit csinál, hogy a munkatársam, hogy a főnököm mit csinál, az ő problémája lesz. De az, hogy erre én hogy reagálok, az meg az enyém. Tudom, hogy ez nehéz, mert azt mondhatnánk, hogy de hát Istenem, ilyen helyzetben vagyunk. De hát ilyen gonosz a világ. Ez igaz. De felelősek vagyunk a tetteinkért. Szóval, hadd foglaljuk össze ezt az egészet. Van három szabály, hogy ne higgyünk mindenkinek, hanem vizsgáljuk meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert amit a hamis proféták, meg az ördög által generált emberek, meg vezetett emberek képviselnek, arra mindig nemet kell mondanunk. Tehát ez az első, hogy vizsgáljuk meg a dolgokat. És néha ez azzal jár, hogy meg kell állni, és lehet, hogy azt mondják, hogy na most válaszolj, és azt mondtam, hogy nem fogok válaszolni, kell 5 perc. Vagy majd csak holnap tudok válaszolni. Tehát időt kell néha kérnünk ahhoz, hogy tisztán tudjuk értékelni a dolgokat, megvizsgálni a dolgokat. A második, ne a szemednek higgy, sőt, ne a szívednek higgy. Tudjátok, van ez a mondás, hogy csak a szívével lát jól az ember, stb. Tehát ez nem igaz. Tehát ez így nem igaz. Isten igéje azt mondja, hogy az Istennek a szemével látsz jól, az Istennek a vezetés alapján látsz jól. És a harmadik pedig, hogy felelős vagy a tetteidért, akár mit is csinálsz, meg akár milyen is a környezet. Egy befejező kérdés. A gibeoniak átverték a zsidókat. Elérték a céljukat? Az egyik lehetőségük az volt, hogy háborúznak ellenük, és fegyverekkel győzik le őket. Ezt ők azt mondják, hogy ez nem fog működni, tehát ez nem volt az alternatívákban. És azt mondják, hogy mi nem fogunk háborúzni. Jött a második, jön a csalás, életet kaptak, tehát nem ölték meg őket, sőt, évtizedeken keresztül, tehát Isten népébe integrálódtak, és ott voltak sokáig. Tehát életet kaptak, de csomagban benne volt a rabszolgaság is. Tehát ők voltak a szolgák. És mi lett volna az igazi megoldás? És én ezzel szeretném befejezni. Azokban a helyzetekben, ahol Isten kimondja az ítéletet, figyeljétek meg a Bibliában, minden olyan történetnél, ahol Isten kimondja az ítéletet, hogy ez lesz, hogy ezt elhatároztam, vagy most már vége nem fogok tovább tűrni ennek az embernek, vagy ennek a népnek, az általában nem úgy működik, hogy ahogy Isten kimondja, egy másodperc múlva jön az ítélet. Hanem Isten kimond valamit, és egy bizonyos idő múlva jön az ítélet. Mindig van egy kegyelmi idő. Most ez 5 perc, vagy 5 év, vagy 500 év, én nem tudom. Mindig valami más. De amikor Isten kimond egy ítéletet, akkor mindig van egy kis türelmi idő, és hogyha ebben a türelmi időben benne van az, hogy az a nép megtér, vagy az az ember az Istenhez jön és megbánja a bűneit, akkor Isten a kimondott ítéletet mindig felfüggeszt és visszavonja, és azt mondja, oké, nem. Tudjátok, melyik a leghíresebb ilyen történet? Mikor egy egész népnek az életét kockáztatta a sok bűn, meg a sok mocskos dolog, amit elkövettek. Ninive. Isten azt mondja, hogy elegem van, utálom őket. Ahogy lenézek, amit művelnek ezek már évtizedeken keresztül, a szörnyű. És ennek véget vetünk. De az utolsó lehetőség, hogy akkor az egyik prófétámat elküldöm, hogy beszéljem a fejükkel, meg a szívükkel. És mivel megtérnek, ezért nem jön az ítélet. És ahol nem térnek, meg ott meg jön az ítélet. Szóval, ahogy éljük az életünket, különböző helyzetek vannak. És nem mindegy, hogy háborúzni akarunk, vagy megalkuvók vagyunk, és ilyen fél megoldásokkal megéljük. Lehet, hogy az életet megnyerjük, vagy bizonyos helyzeteket túlélünk, de jön egy rabszolga helyzet, jön egy ilyen megalkuvás az életünkbe. Isten igéje azt mondja, hogy nem ezek a jó megoldások. Az a jó megoldás, amikor őszinték vagyunk az Istennel, és van egy megtérés az életünkbe. Ez persze akkor is, amikor valaki alapvetően a bűneit vallja meg, és befogadja Krisztust az életébe, meg később is, amikor különböző élethelyzetben a megtérés az azt jelenti, hogy egyetértek az Istennel. Hogy eddig rossz irányba mentem, de most jó irányba akarok menni az Isten vezetése alapján. Eddig én így gondoltam, de ezután úgy fogom gondolni, mert Isten azt mondta nekem. Egyetérteni az Istennel. És az mindig felszabadulást hoz, és mindig áldást hoz az embernek. Szóval a gibeoniak ilyen fél megoldással túlélték a dolgot, de lehet, hogy nem voltak nagyon boldogok. Mert lett volna egy jobb megoldás is. És a kőszikla gyülekezetnek azt mondja az Úr ma, hogy a legjobb megoldást válasszuk, ne írjuk be a jó megoldásokkal. Viszont szeretném, ha most imádkoznánk. Legyünk most is az Úr előtt csöndben egy picit. És gondoljuk át, hogy bennünket hogy értek eddig ezek a veszteségek, vagy hogy reagáltunk ezekre. Én biztos vagyok benne, hogy én is, ahogy készültem, meg ti is, ahogy hallgattátok ezt a ma délelőttöt, egy csomó dolog eszetekbe jutott, amiben becsaptak, vagy átvertek benneteket. De Isten azt kérdezi ma délelőtt, hogy te hogy reagáltál erre? És ha nem jól, akkor azt mondja, hogy bocsáss meg, engedd el azoknak az embereknek a bűneit, mert fölösleges egy hátizsákot oldani magadon, ami a gyűlölet, ami a harag, ami az utálat. Isten azt mondja, hogy bocsáss meg inkább. Vagy lehet, hogy valamikor te követtél el valaki ellen valami bűnt, valami átverésbe te is benne voltál. És azt mondja Isten, hogy ezeket vald meg és tedd le, hogy ne legyél részes a bűnben. Drága Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mai délelőttet, és köszönjük, Uram, hogy te vagy a garancia mindenre, Uram. És köszönjük, hogy nem magunkra kell nézni, hanem rád nézhetünk, és ahogy az ige mondja, hogy fölnézhetünk rád, mint messiásra, mint dicsőséges királyra, aki nem volt átverhető, hogy téged soha nem tudott becsapni senki, mert te voltál az Isten, és te vagy az Isten. Köszönjük ezt neked, Urunk. És köszönjük, hogy te ígérted, hogy te bennünk lakozol, és közöttünk vagy, és vezetsz bennünket, és elvezetsz az igazságra. És Uram, imádkozom most ezért, hogy szabadíts fel a szívünket régi terhek alól, lelki sebek alól, gyűlölet alól, gonoszság alól, meg nem bocsájtott terhek alól. Uram, kérünk téged, hogy szabadíts meg ma délőtt ezektől bennünket. És imádkozom azért, hogy adj nekünk tiszta látást a holnappal, a jövővel kapcsolatban, helyzetekkel kapcsolatban, hogy mikor mit kell tenni. Uram, megvalljuk, hogy amikor átvertek bennünket, akkor az azért volt, mert nem rád figyeltünk. És kérünk téged, hogy azok a veszteségeket, amiket átéltünk ilyen helyzetekben, azt is, Uram, kérlek, hogy bocsáss meg nekünk, és valahogy pótold ezt. És tudjuk, Uram, hogy olyan is van, amikor mi rád figyelünk, mégis átvernek bennünket, vagy elvesznek tőlünk valamit, vagy hogy rábírnak valamire, csupán azért, mert mi keresztények vagyunk. És tudom, Uram, hogy amikor a te népedet piszkálják és bántják és veszteséget okoznak neki, az neked is fáj. És olyan jó ezt tudni, Uram, hogy ami nekünk fáj, az neked is fáj. És kérünk, Uram, hogy az elmúlt időszakban is, amit átéltünk saját anyagi helyzetünkben, vagy dolgainkban, vagy kapcsolatainkban, minden olyan veszteség, Uram, amit átéltünk, kérünk téged, hogy ezekből adj valami megoldást, gyógyíts be azokat a sebeket, amik ott vannak bennünk, és Uram, kifejezzük, hogy elengedjük másoknak az adósságát, amit ők tettek, az az ő terhük. Mi nem akarunk részt vállalni ezekből. És imádkozom különösen azokért, Uram, akik az elmúlt időszakban átélték azt, hogy valamit elloptak tőlük. Kérünk, Uram, hogy add vissza ezeket, vagy ennek a sokszorosát add vissza, hiszen nálad bőséges a kárpótlás, és hiszünk ebben, Uram. Hiszünk abban, hogy nálad sokkal több van, mint az ördögnél. És kérünk, Uram, hogy legyen a te áldásod ott a szívünkön, az életünkön. Imádkozom azért, Uram, hogy az Isten békességet tudja betölteni a szívünket, hogy ne tudjanak bennünket fölháborítani, fölmérgelni, hanem tudjunk vigyázni a szívünknek az állapotára, őrizd meg bennünket, Uram. És adj nekünk abban is erőt és vezetést, hogy amit az igéd mond, hogyha haragszunk is, vagy egy ilyen nehéz helyzetbe kerülünk, de a nap ne menjen le a haragunkkal. Tudjuk ezeket rendezni, Uram, segíts nekünk ebben. És ugyanakkor imádkozom, hogy erősíts meg bennünket, kérlek, hogy majd időt töltsd be a te szellemeddel bennünket, Uram, hogy erősek és bátrak tudjunk lenni, hogy ne alapvetően ne emberi dolgokra, vagy fizikai dolgokra nézzünk, hanem rád, hogy ne a látható kössék le a figyelmünket, és az életünknek az irányát ne eszhassa át, hanem a láthatatlan az, ami tőled jön. Kérjük, Uram, így a te kegyelmedet az Úr Jézus nevében, hogy őrizzen meg bennünket. Amen.